A mobiltelefontól az okos városokig. Mit hoz az 5G? Elektromágneses környezetünk és az egészség. Túróci György előadása.
Mindenkit szeretettel üdvözlök, aki a Érkezés és Informatikai Tudományos Egyesület vételtechnikai szakosztályának, kábel-TV szakosztályának, médiaklubjának rendezésében most sorra kerülő előadáson vagy most jelen tud lenni, vagy pedig a YouTube-ban beírta, hogy HTE, és vagy most valós időben tudja nézni, vagy pedig később visszanézni, arra szintén van lehetőség. Sőt, egy új dolog, hogy az Eper rádió is nem egyenesben, hanem valami vágott formában később közvetíteni fogja az előadást. Az előadás, ami arról szól, hogy mit hoz az 5G és az elektromágneses környezetünk és az egészség, csupa olyan téma, ami azt hiszem nagyon sok mindenkit foglalkoztat, és hadd mondjak még valamit, hogy aki foglalkozott azzal, hogy a tudomány iránti bizalom miért csökken, az érdekes dolgokat tapasztalhat, rengeteg irodalma van, komoly kutatások folynak ez ügyben. Azt is megmondom, hogy ez a téma nem dobogós helyen van, de előkelő helyen van. Dobogós helyen természetesen az van, hogy mitől van az oltás ellenesség, aminek már több száz halálos áldozata van, és mitől van az, hogy az emberek nem hiszik, hogy az emberek okozta klímaváltozás helyrehozható, és rengeteg válasz van, a válaszok közül én egyet hadd emeljek ki. Az egyik jellemző válasz az úgy szól, hogy én a tudományban hiszek, a tudósokban nem, mert azokat lefizették a gyógyszergyárak, hogy el tudják adni az oltóanyagot. Azért beszélnek olyan sokat a klímaváltozásról, hogy erre tudjanak pénzeket kapni. Azért beszélnek az elektromágneses sugárzás hatásairól, mert lefizették őket a mobil szolgáltatók. Hát azt hiszem ez alkalommal, amikor bemutatom az előadókat, dr. Túróci György PhD-t, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ionizáló sugárzások osztályát vezeti, és a témában dolgozik már 35 éve, azt hiszem mondhatom, hogy az ország elismert szakember ebben a témában, úgyhogy amit ő mond, az tudománynak is fogadjuk el. Gyuri, tiéd a szó.
Köszönöm szépen a ilyen megtisztelő bevezető szavakat. Valóban nehéz volt intézetet elolvasni, mert ez új neve van az intézetünknek. Általában mindenki OSSK-nak ismeri, de most hát beintegráltak minket egy népegészségügyi központba. Amiről én ma szólnék, és amiben tőlük is idejöttek, az a elektromágneses tér, a mobiltelefonok, az egészségügyi kérdései, de valószínű sokakat az 5G érdekel. Előjáróban annyit, hogy az 5G-vel kapcsolatban kétféle szélsőséges vélemény szokott elhangzani. Az egyik, hogy hát tulajdonképpen semmiben se különbözik az előzőektől, tehát a nagy újdonság ebben nincsen, csak föl van fújva. Ahogy pestiesen szokták mondani, hát nincs is semmi látnivaló, lehet tovább sétálni. A másik szélsőséges vélemény, hogy hát ettől most itt minden nagy baj lesz, és a katasztrófa következik, hogyha ez majd elindul. Én szeretnék majd erről egy reálisabb képet adni, hogy mik azok a kérdések, amiket meg kell válaszoljunk, amiket nem tudunk, amiket tudunk már, és ami érdekel minket. A másik előjáróban pedig az, hogy az előadásom fele fog csak az 5G-ről szólni, az első fele a mobiltelefonról és az előtte levő technológiákról, mert gyakorlatilag nem lehet úgy beszélni az 5G-ről, hogy az előtte levő kérdéseket ne tisztázzuk, mielőtt belefogunk. Én az előadásomat olyan kérdések köré építem föl, amit általában meg szoktak tőlem kérdezni, és ennek a mentén szeretnék tovább menni. Az egyik, hogy mekkora elektromágneses környezetben élünk, tehát hogy néz ki a természetes mesterségesnek a viszonya, a aránya. A másik kérdés szokott lenni, és ez már a mobiltelefóniával kapcsolatos, hogy a bázisállomásokból eredő expozíció mikor éri el az egészségügyi határértékeket. Tehát egy városba mennyit lehet még költeni. A harmadik kérdés az, hogy mindenki olvassa, hogy egyik telefon így sugároz, úgy sugároz, ez az SAR érték, ugye ott van a telefonban, mit is jelent ez, és hogy ez valójában mekkora. A következő, hogy okozhat-e agydaganatot ott a mobiltelefon, erről is mindenkinek van véleménye, vagy igen, vagy nem, mint a futballon, mindenki ért hozzá és valamit mond, de azt nagyon nagy meggyőződéssel tudja tenni, hát ebben is szeretnék egy kicsit tisztább képet adni. És az előadásom második felében, hogy ugyanezekben a kérdésekben, vagy legalábbis a kérdések egy részében, amire tudunk válaszolni, milyen változás hoz az 5G? A bázisállomások, mobiltelefonok, és hát alapvető biofizikai és biológiai megfontolásokban. Tehát ezeken szeretnék én végigmenni, és remélem, amikor elmegyünk, akkor kicsit többet tudnak majd erről. Ha megnézzük, hogy mi minden eszköz van körülöttünk, akkor a 2G, 3G, 4G telefonok, Bluetooth, Wi-Fi, rengeteg ilyen eszköz van már a kezünkben és a környezetünkben. Ezek mind a rádiófrekvenciás tartományhoz tartoznak, és mind olyan eszköz, amelyik vagy közel van az emberhez, vagy a háztartásba bekerült, új kérdéseket vetettek föl már akkor, amikor ez megjelent. Ugye 94-ben jelent meg az első GSM szolgáltatás Magyarországon, azóta ezek a kérdések fölmerülnek. És ha visszagondolunk mondjuk 30 évvel ezelőtt, nem gondoltuk volna, hogy rádión fogunk telefonálni, és vezetéken nézünk tévét. Ez a trend, ez teljesen megfordul. De vannak újabb trendek, és amikor megjelent a Wi-Fi, az jelent meg, mert egyre több laptopot kezdtek el gyártani, mint asztaligépet. Akkor mindenki akart már ugye internetezni a laptopjáról is, és az okostelefon pedig egész új dimenziót nyitott, amelyik szintén egy nagyon erős trendváltás volt ezen a palettán. Ugye, hogy a mobiltelefonokra rögtön rátérjek, az Ericsson nagyon hasznos riportokat tesz közé minden fél évben körülbelül, ez a legutóbbi júniusi jelentésükből van. Itt megmutatja azt, hogy milyen penetrációja van a mobil előfizetéseknek. Ami érdekes az, hogy ebből 47% már az LTE, tehát a 4G-ről szól. És ha most az 5G-vel kapcsolatos kérdéseket látjuk, akkor az látható, hogy a 4G-vel kapcsolatban nem voltak ilyen kérdések. Egy előrejelzés, hogy a mobil előfizetők száma hogy fog alakulni. És ebből szintén az az érdekes, hogy ez az 5G azért még 2024-ben sem lesz több, mint a 4G. Tehát még akkor is a 4G lesz többségben, mi 2024-ben is főleg 4G-n fogunk működni. Tehát ilyen értelemben a 4G az egy nagyon jelentős és nagyon fontos technológia. Ugye az 5G is olyan, hogy próbáltam a szakemberekkel erről beszélgetni, és hát sokat tanulni tőlük, hogy ez a 4G, ez az 5G, tulajdonképpen az 5G az egy nagyon, nagyon puha fogalom, de nagyon sok minden tartozik bele. És egy általános kifejezés a mobil technológiának, de ebből látszik, hogy azért a 4G lesz még 2024-ben is, legalábbis az Ericsson szerint. És még egy ábra az Ericssontól, szintén ebből a jelentésből, amelyik azt mutatja, hogy hogyan alakul a forgalom, amelyikből a pici narancssárga oszlopok, azok a beszédet jelentik. Ez azt jelenti, hogy ugye, amikor itt tartjuk a telefont, beszélni nem lesz időnk többet. Tehát egyszerűen amennyit most beszélünk, nem fogunk sokkal többet beszélni. Tehát ez az adat nem nő, viszont az adatforgalom az jelentősen nő. Tehát a mobiltelefonon és a mobil hálózatokon levő adatforgalom az viszont rendkívül gyorsan és határozottan nő. És azért azt elmondhatjuk, hogy a nagyobb mobil adatforgalom nagyobb elektromágneses teret kelt a környezetünkben. Hogy ez milyen összefüggés van az adatforgalom és az elektromágneses tér növekedése között, ez azért még nem egészen tisztázott, de hogy amennyiben nő az adatforgalom, nőni fog az elektromágneses tér is. Ugye az első kérdés az, hogy milyen elektromágneses környezetbe érünk, és a bázisállomásokból eredő expozíció mikor éri le az egészségügyi határértékeket. Ez egy általánosan föltett kérdés nekem. Hát röviden azt mondhatom, hogy a természetes rádiófrekvenciás háttérsugárzás az tulajdonképpen elhanyagolható. Tehát ami a természetben van, most ha összehasonlítom mondjuk a ionizáló sugárzással, amik a radon és egyéb keletkezik, a mesterségeshez képest jelentéktelen, tehát a rádiófrekvenciás tartományban. A másik, ami nagyon fontos, és ezt érdemes tisztázni az elején, hogy a környezetünkben jelenlévő rádiófrekvenciás sugárzások, amelyeket mesterségesen létrehoztunk, azok nem tekinthetők környezetszennyező ágenseknek, tehát nem tekinthetünk úgy rá, hogyha kellő energiát, pénzt és figyelmet fordítunk rá, akkor ez teljesen megszüntethető, mert ezek a rádiófrekvenciás terek, sugárzások a berendezések alapvető működéséhez szükségesek. Tehát valahogy meg kell békélnünk azzal, hogy ez létezik, együtt élünk vele, és meg kell találni azt a kompromisszumot, amellyel ezt kezelni tudjuk, de semmiképpen sem lehet az, hogy ezt most zéró expozíciót és rádiófrekvenciás környezetet hozunk létre, ha egyáltalán akarunk ilyen szolgáltatásokat. A harmadik fontos dolog, ami nagyon megint alapvetés, mindenki számára világos, csak mégis szeretném elmondani, hogy a pillanatnyi értékek viszont összeadódnak, tehát minél több bázisállomást teszünk föl, vagy forrást helyezünk el egy adott térbe, ezek pillanatnyi értékei összeadódnak. Hát ezek a fontos alapvetések. Pont egy évvel ezelőtt, decemberben jelent meg egy publikáció a Lancet című folyóiratban, amelyik összefoglalta azt, tehát kísérletet tette arra, hogy a különböző frekvenciákon a környezeti elektromágneses expozíció hogyan növekszik a különböző években. Itt az 50-es, 80-as, 2010-es éveket mutatja. Egyrészt a mobiltelefon frekvencia sávjain jelentős emelkedést mutat a háttérhez képest, és ugye a mobil frekvenciák pedig ugye kicsúcsosodnak. Tehát ez egy átlagos megközelítő kép, de jól szemlélteti azt, hogy a környezetben, amit az ember mesterségesen létrehozott, az jelentősen megnövelte egyébként a természetes háttérexpozíciót. Hogy egy mérést bemutassak, hogy mekkora a környezeti expozíció a mobil bázisállomásokból, megjelent egy publikáció, amelyik összeszedte az összes mérési adatot a világon, ami akkor elérhető volt, ez szintén egy nyílt forrású folyóiratból származik. Megmutatta azt, hogy a különböző országokban, ahol ilyen méréseket végeztek különböző helyszíneken, ezek ilyen on-site mérések voltak, abban a világ 2012-ben, illetve az előtte lévő időben, hogy nézett ki. Itt vannak a magyar adatok egyébként, azokat mi szolgáltattuk, és ebből az látszik, hogyha megnézzük ezeknek az átlagát, akkor olyan 0,6 volt per méter körül vagyunk. Most az a becslés és a irodalmi adatok azt mondják, hogy egy városi környezetben körülbelül 1 volt per méteres elektromágneses expozíció van. Nagyjából átlagosan. Ugye a Nemzetközi Sugárvédelmi Testület, ezt ICNIRP-nek hívják, a határértéke az elektromos térre vonatkozóan 41 és 60 volt per méter között van, ez a frekvenciától függ, ugye a mobiltelefonok frekvenciáiban, illetve 450 és 1000 mikroatt per négyzetcentiméter között van, ez pedig bőven alatta van, tehát több nagyságrendel alatta van. Bármilyen epidemiológiai vizsgálatot végzünk, vagy megpróbáljuk meghatározni azt, hogy egy embert mekkora expozíció ér, mert igazából számomra az az érdekes, nem maga a technológia, akkor az a kérdés, hogy a személyi térő expozíció az hogy néz ki. Ugye különböző források vannak, amik körbevesznek minket, és jó lenne tudni azt, hogy a bázisállomásból, a tévéadóból, a wifi-ből, a DEC telefonból, a vezetékű telefonból milyen expozíció éri azt, aki egy ilyen környezetben mozog. Ugye erre már vannak módszerek, és ugye ezt személyi expozíció mérésnek hívjuk, és ilyen vizsgálatokat végeztünk az elmúlt időszakban elég sokat. Ennek az a lényeg, hogy van egy kis doziméter, egyébként van is itt egy a szobában, tehát van egy kis doziméter, odaadjuk az illetőnek, ő egy napig ezt hordja, ez olyan 10 és 30 másodpercenként vesz egy mintát az elektromágneses térből, a különböző frekvenciasávokban, és azt szépen szétválasztja, és összegyűjti, és mi ezt leolvashatjuk. Tehát, hogyha valaki mozog a városban, akkor láthatjuk, hogy milyen expozíciók éri, föl lehet tenni a övre, vagy táskába, vagy ide-oda, és gyűjtik az adatokat. és elég érzékenyek is. Tehát az érzékenység is elég ahhoz, hogy ilyen normális városi környezetben mérjünk. Ugye jeleztem, hogy kb. 1 volt per méter az átlagos. Hát ugye ez azért nagyon ugye változik. És akkor a különböző frekvenciaságokban ez szépen szétválogatja. Így néz ki egy ilyen recording, egy ilyen mintavétel, amelyik azt mondja, hogy munkahelyen van, utazik, otthon van, időben, újra utazik, akkor munkahelye van. Tehát, hogyha ezeket megnézzük, hogy a különböző helyszíneken mekkora expozíció éri, a különböző frekvenciasávokban, akkor elég sok információt lehet ebből kiszedni. Ilyen méréseket végeztünk Budapesten, vidéken, nagyon sok személy esetében az elmúlt időszakban, és hát ez nagyon sok információt hoz arról, hogy ténylegesen egy illető mekkora expozíciót kap, mert a kérdés mindig az, hogy egy sugárbiológia oldalról, vagy sugáregészség oldaláról, hogy ténylegesen az exponált személy az milyen expozíciót kap. De a bázis állomásokból, ez ugye 24 óra átlag, ez nagyon fontos, a DECT-ből, a bázis állomásokból, egyéb forrásokból milyen expozíció éri az embert, és azért ebből azt látjuk, hogy a bázis állomásokból egy városi lakos, zömmel városban végeztük ezeket a méréseket, azért a bázis állomásokból kapja legtöbbet 24 órás átlagban. Ez persze nagyon alacsony, mert látjuk, ugye 0,15 volt per méter a csúcsérték, amiket ezekkel mértünk, de akkor is érdekes ezt látni, hogy ez így néz ki. Rengeteg adat van e mögött természetesen, és azért azt látjuk, hogy ezek az értékek alacsonyak. Tehát egy városi környezetben ezek 2017-es mérések, 16-17-esek. Egy városi környezetben ez még mindig alacsonynak számít a határértékekhez képest, ugye jeleztem, hogy az 41 és 60 volt per méter között van. Ha ezt megnézzük, hogy mi történik, egyrészt a vezetéknélkül hírközés növelte az a rádiófrekvenciás mesterséget, expozíciót. A környezeti expozíció nagysága, eloszlása frekvenciában, időben az nagyon eltérő. Tehát ott nagyon nagy különbségek lehetnek beltérbe, kültérbe. A beltéri expozíció növekedése várható a sok kütyű, ami a lakáson belülre kerül. És például ennek a vizsgálatnak az egyik kérdése az volt, hogy vajon 2017-ben a beltérben levő expozíciók nagyobbak, mint a kültérből, vagy a külső forrásokból levő expozíciók. Hát egyelőre azt láttuk, hogy a 24 óra átlagában egy ember térő expozíciónál, még a kültéri expozíciók azok a nagyobbak. És az is látszik, hogy jelenleg a mobil hírközésből származik a 24 óra átlag, tehát a egy napra átlagolt az ember térő expozíció. Ebből, hogyha take home message, a jelenleg a környezeti expozíció nagyságrenddel kisebb, mint a határértékek. Tehát ez több nagyságrendről beszélünk, különösen ha teljesítmény sűrűséget veszük figyelembe, és azért veszük azt figyelembe, mert a teljesítmény sűrűség arányos az elnyelt teljesítményel, ami az emberben elnyerődik. Mi a helyzet a mobiltelefonokkal? És mi az SAR, amelyet ugye minden mobiltelefon honlapján, vagy valahol meg lehet találni az interneten? Mit is jelent ez, ugye? Ez a fajlagos elnyelt teljesítmény, amely azt mondja, hogy a test 1 kg-ában hány watt rádiófrekvenciás teljesítmény nyerődik el. Ez, amelyek a dokumentumokban megjelennek, ezek az adatok, azok a laboratóriumi körülmények között szabványos mérési eljárások folyamán kapott legmagasabb értékek. Tehát ami azon a dobozon vagy a honlapon megjelenik, azok a legmagasabb értékek, és egy adott telefon használata közben a tényleges SAR, ami ugye az embert éri, az ennél kisebb, mert ugye a telefonok, majd fogok róla szólni, azok nagyon erős úgynevezett teljesítményszabályzással működnek, tehát ahol jó vétel van, ott kisebb teljesítménnyel sugároz, ahol meg rosszabb vétel, ott meg nagyobbal. Ez nem azért van, hogy a expozíció, kevesebb expozíció éri az embert, hanem hogy az akkumulátort ugye kiméljék. Ugye, ha nagyon egyszerűen megfogalmazzuk, akkor azt lehet mondani, hogy a kisugárzott teljesítmény, amely a mobiltelefonból kijön, 30-70% a fejben elnyerődhet. Ez nagyon függ a telefon típusától, az antenna fejre kialakításától. Ezért nagyon sokat dolgoztak a fejlesztők, hogy lehetőleg olyan antennákat fejlesztenek, ami mindig kevesebb jelődik el az emberi testben. Ez is azért, hogy minél több jusson a kommunikációra, ez ugye az egy teljesen fölösleges és káros dolog, hogyha az emberi fejben vagy a testben elnyelődik. Ez nagy mértékben függ a használat módjától és típusától. Tehát, hogy mennyi jelődik a fejbe, számít az, hogy egy centivel távolabb tartom. Vagy ugye most már így beszélnek, ugye mindenki lehet látni az utcán, hogy a okos telefonon így beszélnek, meg közben nézi is a képernyőt, és ez már sokkal jobb expozíciós helyzet. Ugye megint egy egyszerű ökölszabály, minél kisebb a telefon, minél pontszerűbb a forrás, annál több jelődik el a fejbe. Ez érdekes, ha figyeltük a mobiltelefonok fejlődését, több voltak a nagy telefonok, a gumiantenna, azok voltak a legjobbak ebből a szempontból, akkor egyre kisebbek lettek, ugye minél kisebb, egyre vékonyabb, stb. Most meg egyre nagyobbak, hogy lássuk. Tehát azért ebben is volt egy erős hullámvölgy, vagy változás, és a fejmérettől is függ. Itt a gyerekek kérdése előkerül, itt vannak már gyerek fejfantomok, stb. Tehát itt ezzel kapcsolatos kutatás is elég intenzíven zajlik, hogy a fejmérettől függően ez az elnyert teljesítmény hogyan alakul. És ugye vannak ajánlások és szabványok, amelyek meghatározzák, hogy mekkora lehet ez. Tehát Európában nem lehet olyan telefont forgalomba hozni, aminél ez a legmagasabb mért érték a telefon bármilyen működési állapotában, az 2 watt per kilogramnál nagyobb legyen. Ami érdekes viszont, hogy Amerikában szigorúbb. Ugye az, hogy a mobiltelefonok SR értéke különböző, ezt az internet éppen is felfedezte. És hát ugye nem olyan régen megjelentek hírek, ez 2019. februárban, hogy hát a legtöbb káros sugárzást kibocsájtó telefonokról van egy lista. Ugye ebben azért van csúsztatás, mert mindjárt károsnak minősítik, közben az expozíció nagyobb, nem biztos, hogy káros, de azért ugye egy újságírótól ugye ez megbocsátható. Aztán már a további ugye, fokozása ennek, hogy nyilván ha olcsóbb, akkor nagyobb a sugároz. Tehát ugye ami olcsóbb telefon, az nyilván rosszabb, az ebből a szempontból is rosszabb, és akkor nagyobb a sugároz. Semmi köze nincs hozzá. És meg is jelentek táblázatok az interneten, hogy annak a magas sugárzású telefontípusok, meg az alacsonyak. És ezeknek az adatoknak a hátterében a Német Sugárvédelmi Intézetnek a adatbázisa áll, és csináltam egy eloszlást belőle, hogy néz ki a 3400 típusú telefonnak a publikált, tehát a gyártó által meghatározott SR értéke, ez kb. 0,75 körül jött ki. Most itt mindenféle telefon benne van, de az látszik, hogy ebben a görbében ez a 0,75-re jött ki a fejhez tartott telefon esetében. A újabb telefonoknál, és ez szabvány, tehát a úgynevezett okos telefonoknál, mivel a test közelébe hordjuk, és közben adatforgalom megy, ezért előírták azt, hogy egy úgynevezett lapos fantomon, és nem csak fejfantomon, hanem lapos fantomon is el kell végezni a mérést. Ezeket leválogattam, ezeket a telefonokat, hát ott egy picit magasabb jön ki, mert a mérés az kicsit máshogy történik, tehát a lapos fantomon közelebb is kerül a telefon. És az eloszlást azt mondja, hogy a 0,9 körül van ennek a görbének a csúcsa. Ugye ebből azt vonhatjuk le, hogyha elvihetjük üzenetként, hogy azért a mobiltelefonokból levő expozíció az közelebb van a egészségügyi határértékhez, amit 2 watt per kilogramban jelöltek meg, hogy annál magasabb nem lehet. Tehát ez azért annak a nagyságrendjében van. Azért ez mégsem egészen igaz, mert ezt mindenki látja, ugye ezt a kijelzőt a telefonján, hogyha jó a vétel, akkor a telefon kevesebbet sugároz, ez a nagyon dinamikus teljesítményszabályzás miatt van így. Minél közelebb vagyunk a bázisállomáshoz, hogy minél jobban ellátott a terület, annál kevésbé sugároz a telefonunk, és ha ezt mélyebben megnézzük, egy nagyon jó cikkén jelent meg erről, a francia Orange készítette ezt valós mérések alapján, tehát a forgalomban levő mérések alapján, amiből az az érdekes és az a figyelemre méltő ugye számunkra, mint ezzel foglalkozó kutatóknak, hogy a 2G, most mindegy, hogy 900 vagy 1800 MHz, tehát a GSM és a 3G között van különbség. Tehát itt megnézzük, hogy a kisugárzott teljesítménye a telefonnak az a forgalomban és nagyszámú adatok adatokat tekintve alacsonyabb, mint a 2G esetében. És ez valóban így is van, tehát a számos publikáció ezzel foglalkozik, hogy a kisugárzott teljesítménye a telefonnak a 3G szolgáltatásban kisebb átlagban, és az eloszlás is, a eloszlásnak a csúcsa is lejjebb van, mint a 2G esetében. Ennek technológiai háttere van. Minél rosszabb a vétel, ugye minél kevésbé van erős térerő, annál nagyobb expozíciót, tehát sok teljesítményt bocsát ki a rádiótelefon. Ugye itt látszik az, hogy a 3G-nél sokkal sűrűbb, sokkal finomabb a teljesítményszabályozás, gyorsabb is. Ebből következik az, hogy a 3G esetében például ez az adat sokkal jobb, mint a 2G esetében. Ugye persze mi nem tudjuk, hogy mikor megyünk 3G-n meg 2G-n, de ha megnézzük a telefonok expozícióját, akkor ez így néz ki. Még egy adat a 4G-ről, ott nem találtam ilyen szép adatot, nagyon nagy mennyiségű adatot a 4G-ről, de azért találtam egy olyan adatot, amelyik egy ilyen kumulatív valószínűségi eloszlás függvényt mutatta, hogy azt mondja, hogy a 4G esetében, ha visszaemlékszünk, a 3G-nél az olyan mínusz 20-nál volt a körbének a közepe, 4G esetében azért az olyan mínusz 5 és 10 között van, tehát a 4G esetében ismét nagyobb a kisugárzás a telefonnak. Ez a sávszélesség miatt és hát egyéb technológiai okok miatt lehet. Ez 2017-ben publikált adatok. Amit meg szoktak kérdezni tőlem, hogy okozhat-e agydaganatot a mobiltelefon. A WHO és az EU is közösen elindított egy nagy kutatási programot, ezt Interfon kutatási projektnek nevezték el, amelyikben 13 ország vett részt, összeadták az adatokat, és hát egy hasonló protokollal elemezték, és 2010. május 17-én kiadott egy sajtónyilatkozatot a WHO, ugye itt arról volt szó, hogy a mobiltelefon használat és az agydaganat között lehet-e valami összefüggést, illetve kockázatot látni. Egy évvel később a WHO a mobiltelefon használat miatt a rádiófrekvenciás sugárzásokat az úgynevezett lehetséges rákkeltő kategóriába, ez a 2B kategóriába sorolta. Ennek az oka igazából zömmel, ennek az Interfon sztárinak az eredménye miatt volt. És hát érdemes itt ránézni, hogy is nézett ki. A Elizabeth Cardis volt ennek a kutatásnak a vezetője, és 2010-ben a publikált eredményeiből az látszik, hogy ha megnézték az összes adatot, akkor tulajdonképpen a mobiltelefon az még javította is ezt a... Mert az egyes, amikor nem történik semmi, hogyha egy fölött van ez az érték, akkor kvázi a kockázat, az esélyhányados az agydaganattal kapcsolatban magasabb. Mind a két adat azt mutatja azok között, akik 10 évnél tovább használták a telefont, illetve az összes felhasználó között, hogy ez egynél kisebb. Tehát igazából ebből negatív eredmény született. És mi a legfontosabb ilyenkor, hogy lehet-e dózishatás összefüggés látni? A sugárbiológiai kutatásban mindig az a legfontosabb kérdés, hogy látunk-e világos dózishatás összefüggést, mert akkor lehet egyrészt határértéket nagyon jól meghatározni, másrészt lehet mondani arra valamit, hogy a határértékeket kell-e változtatni, vagy nem. Ugye itt a használat kezdetétől függően, míg a 10 éves használat több használatnál sem találtak összefüggést. Tehát ebben nincs összefüggés. Megnézték azt, hogy a hívások száma hogy néz ki. Tehát a hívások számát is megszámolták, ezt megbecsülték, tehát erre voltak módszerek. Ott sem látható dózishatás összefüggés. Egyetlen dolog, amiben találtak egyáltalán a hatást, az, aki az összes beszélgetési időnél a legtöbbet beszélgettek, azoknál találtak ebben az esélyhányadósban emelkedést. És aztán egy következő publikációban 2011-ben megnézték azt, hogyha ezek közül, akik a legtöbbet beszélnek, ilyen esélyhányados, ugye egynél nagyobb lett, ott az azonos oldali kockázat, vagyis azon az oldalon volt a tumor, ahol használta ez a telefon. Tehát ott megnézték ezeket az adatokat, tehát ebből egy magasabb esélyhányados jött ki. Természetesen ezeknek a vizsgálatoknak nagyon sok hiba lehetősége van, különösen az ilyen jellegű vizsgálatnak, de minden esetre a WHO tulajdonképpen ezeknek az eredményeknek az alapján sorolt a 2B-be, elsősorban elővigyázatossági okból és a mobiltelefon használat miatt. Ebből nagyon sok félreértés van, mert a WHO az fizikai ágensekre hoz ilyen kategóriát. Nem mondja azt, hogy ez a mobiltelefonból van, hanem a rádiófrekvenciás sugárzásra mondja ki általában ezt a kategóriát, de ugye láttuk a sajtó nyilatkozatban, hogy odaírta, hogy ez a mobiltelefon használat miatti vizsgálatok alapján történt. A besorolás, ugye itt van az egyes, a rákkeltő, a valószínű emberi rákkeltő lehetséges, ide tartozik egyébként az 5 perces mágneses tér már 2001 óta, és nem besorolható, tehát a harmadik kategória, amikor ez ilyen értelemben nem besorolható. Ugye ezután is volt még élet, ugye ez a Interfor, ez 2010, azután is jelentek meg publikációk, amelyek epidemiológiai vizsgálatokat végeztek. Egy nagyon szép közlemény jelent meg 2018-ban, amely összeszedte ezeket és megnézte azt, hogy ez az esély hányados, ez a relatív kockázat, ez hogy néz ki. Ugye itt is egy picit egy fölött találták az összes vizsgálatnak a meta-analízisében, vagy az összes vizsgálat összefüggésében. Ami szintén érdekes az, hogy úgynevezett deszkriptív epidemiológiára hívják, hogy megnézzük azt, hogy bevezetik a mobiltelefont, akkor vajon az agydaganatok száma növekszik-e úgy általában. Ez egy amerikai adat, ahol az összes daganat, itt vannak az agydaganat adatok, és itt az, hogy hogyan növekedett az előfizetők száma. Ezek között nem találtak összefüggést. Tehát, hogyha ezeket a nagy számokra ránézünk, akkor ebből az derül ki, hogy nincs összefüggés az agydaganat és a mobiltelefon előfizetők számának a növekedése között, illetve egy másik vizsgálat meg azt nézte meg, hogy ha mondjuk igaz lenne az, hogy ez a kockázat ez 1,5 vagy 2,5, akkor hogy kéne növekedni az agydaganatoknak a számának? Hát ebben sem találtak összefüggést. Tehát ez sem igazolta azt, hogy ez rákkeltő lehet, vagy agydaganatot kelthet. Ugye ezek a legújabb kutatások. Ilyenkor a WHO azt mondja, hogy az állatkísérlet nagyon fontos. Tehát nézzük meg, hogy az állatkísérletben találunk-e összefüggés, vagy dózishatás összefüggést, mert ahhoz, hogy lehessen mondani, hogy most emeljük, vagy megváltoztatjuk ezt a besorolást, akkor állatkísérletekre van szükség. A legnagyobb állatkísérlet az Amerikába készült, és épp egy éve jelent meg ennek a végső riportja, amelyik azt állapította meg, ugye az amerikai úgynevezett National Toxicology Programban keretén belül egy nagyon nagy sztárit csináltak. Mindenki erre várt, hogy ez most mit fog hozni. És ugye azt hozta, hogy bizony világos bizonyíték van arra, hogy ez képes állatokban rákot, tumort okozni. A kutatás vezetője az el is mondta, hogy gyakorlatilag mi elhiszük ezeket az eredményeket, sőt a külső szakértők is azt mondják, hogy itt bizony találtunk egy világos bizonyítékot arra, hogy ez előfordulhat. Körülbelül 2 hete jelent meg egy cikk, amelyik az egérkísérleteket vette, egyes eredményeit vette alapul, és megnézték a egerek különböző agyterületeiből kivett mintákon, hogy a DNS károsodás a dózis függése milyen, és itt bizony dózis-hatás összefüggést találtak. Ez volt az első olyan publikáció, amit én láttam az elmúlt 20 évben, amelyik ilyen világos dózis-hatás összefüggést mutatott. A szokásos expozíciónál magasabban vagyunk, de ez az első ilyen publikáció. Természetesen sok vita lesz ebből még, és meg is szeretik ismételni ezt a vizsgálatot, mert egy vizsgálat ugye azért nem vizsgálat. De ez volt az első, amit most publikáltak. Ez az egész állatkísérletes vizsgálatnak a vezetői rögtön kijelentették, hogy azért felhívták a figyelmet, hogy ez nem az 5G-ről szól, ez még a 2 és 3G-ről szóló vizsgálat volt. Tehát ebből nem lehet következtetni arra, hogy az 5G-vel mi lesz. Ezt kijelentették, mert nyilván mindenki megkérdezte. Ebből az következett, hogy A vihám közé tette, nem olyan régen, hogy a 2020 és 24 között milyen fizikai ágensek, vagy kémia ágenseknél fogja felülvizsgálni a besorolást, és a rádiófrekvenciákat a magas prioritásokra sorolta. Tehát azt mondta, hogy ezt magas prioritással kell a 2020 és 24 közötti időszakban újra felvizsgálni és értelmezni. És milyen változást hoz az 5G mindenben? Ugye az 5G-ről sokat beszélünk, és hát elég sokat próbáltam olvasni az 5G-ről az elmúlt időszakban, és ugye egyre éreztem, hogy megyek be a sűrű erdőbe, és aztán úgy jövök ki belőle, mert tényleg egy nagyon bonyolult technológia is, és nagyon sok kérdés vet föl, és nagyon sok olyan kérdés van, amit nem tudunk, amit szeretném tudni, és amit meg kell válaszoljunk. Hát ezeket próbálom én valahogy összefoglalni, azokból merítve, amit jelenleg tudunk, amit jelenleg lehet mondani. Ez nem olyan túl sok, de azért lehet. Ugye hát az 5G miatt megbonyult a világ. Tehát én magam sem értem miért, de megjelentek ilyen felhívások, tiltakozások. Hát nagyon negatív véleménnyel vagyok róluk. Ugye megjelent az Izrael HVG-ben, hogy állítsák le, mert ez egy emberkísérlet, ugye ezek ugye népszerű ilyen cikkek voltak. Egyébként ebben én is nyilatkoztam néhány szót, amikor megkérdeztek. Illetve aztán az Index is hozta természetesen, hogy hát nem ettől fogunk azért meghalni. Tehát azért a média ezt jelentősen fölkapta, akkor nem olyan régen jelent meg megvannak az 5G első áldozatai, tehát már ugye már nagy komoly probléma van. Ez meg két nappal ezelőtt pedig, hogy hát tulajdonképpen semmi bizonyíték, mint a káros hatása. Tehát ha megnézzük ezt a média, hát az ilyen eléggé széles a spektrum, hogy a média mit mond erről, hát ezen kellene eligazodni, és magam is meglepődöm, hogy mennyire fölkapja a média és a közvélemény ezt, holott a 4G esetében ilyenről szó sem volt. Hát miben húz újat az 5G-t tényleg? Ugye az egyik az, hogy maga a telefon használat, ami ugye az embereket az érdekli, vagy ezt foglalkoztatja, igazából az ipar, úgy szokták mondani, az ipar 4.0 feszíti ezt és kényszeríti azt, hogy a mobil szolgáltatókat és az egész technológiát, hogy az 5G-t használják. Igazából azt kell mondjam, hogy az ipar fogja ezt leginkább használni, és az ipari fejlesztésekhez van leginkább szükség ahhoz, hogy az 5G-t bevezessék. Számos olyan publikáció jelenik meg, amelyik taglalja, hogy az ipar, illetve egy gazdaság mennyire fog fejlődni attól, hogyha az 5G-t bevezetik, és mennyire milyen hátrányba kerül, hogyha nem vezetik be. De az nagyon fontos, hogy itt nem elsősorban arról van szó, hogy a felhasználó az majd gyorsabban töltsön le egy filmet, hanem hogy azt az ipari környezetet, ami a önvezető autótól kezdve az okos városig minden benne van, azt az ipari környezetet ki tudja szolgálni. A másik újdonság a frekvencia. Ugye azt fedezték fel, hogy azért a magasabb frekvenciák üresek még. A frekvencia azért nemzeti érték, tehát mindenki vadászik rá, meg ugye árulják a kormányok. És ugye az 5G azt mondja, hogy hát terjesszük ki ezt a frekvenciát egészen a 100 GHz-es tartományig most, és használjunk magasabb frekvenciákat, ott nagyobb a sávszélesség, tehát több lehetőség van. És hát valóban ugye megjelentek azok a frekvenciasávok, amiket majd az 5G fog használni, a 700 MHz-es, az a 3 és 5 GHz között. Ugye Európában ez a 3,6 GHz-es sáv lesz. És aztán a magas frekvenciák, a milliméteres hullámhosszok is megjelennek majd. Miben hoz újat? Ugye ez amiben újat hoz, azt mondják, a milliméteres hullámhosszokat kezdünk használni. Kis cellák is lesznek, tehát föltesznek majd sok bázisáramás, de kis teljesítménnyel. Ez a masszív májban, hát én próbáltam a szakembereket kérdezni, hogy lehet ezt lefordítani, azt mondták sehogy. Tehát használjuk a májmú kifejezést, tehát sok irányba kommunikálunk, sok adunk, veszünk, több csatornán talált, így tudnám fogalmazni, de ez sem egészen pontos. A beamforming, vagyis a nyaláb formálás, amelyik szintén nagyon fontos, és a mi szempontunkból fontos, az expozíció szempontjából fontos lesz. Illetve az, hogy nagyszámú eszközzel tud majd kommunikálni, ugye itt 1 millió eszköz per nézetkilométerről ugye beszél a 5G, itt a Tehát, hogy ezekkel a technológiákkal milyen szolgáltatást fog biztosítani a 4G-hez képest. Azért, hát ha valaki ott volt a HTE 70. szóval a jubileumi konferencián, és hallotta Serres Tamás előadását, azért az nagyon érdekes volt, mert ő számba vette azt, hogy hát nagyon szépek ezek az adatok, de a közelebbről ránézünk, azért nagyon sok megvalósíthatósági kérdés van. Érdemes visszahallgatni, hogyha fölteszik majd. De mindesetre ugye ezek a tervek, hogy ezekkel a technológiákkal micsora sebességet, adatsűrűséget, ellátottságot, ugye 1 millió eszköz per négyzetkilométert lehet majd ellátni. Ugye, hogy néznek ki majd ezek a bázisállomások? Ugye így néznek majd ki, amelyek már ugye ilyen alábformálással megcélozzák az adott eszközöket. Ez lesz a legnagyobb újdonság ebben a vonatkozásban, és hogyha megnézzük, hogy ezeknek mik lesznek a jellemzői, az egyik az, hogy a nagy, tehát a makrobázis állomásoknak a nominális teljesítménye nagyobb lesz. A másik fontos, és amit írnak a irodalomban, hogy egyébként tudjuk is, tehát nem egy nagy meglepetés, hogy már a 4G, meg 2, meg 3G mellé fogják ezt telepíteni. Tehát ezek az expozíciók össze fognak adódni. Tehát ez ugye mindenki várja. Ugye ezek jobban fókuszált sugárnyalábok lesznek, fókuszáljanak valóban a felhasználóra, tehát a felhasználó orientált szolgáltatást adjanak, amelyik, hogyha magát az antennát nézzük és az antenna nyereséget, akkor növelni fogja a biztonsági távolságot. A kis cellás működése sokkal több bázisállomásra lesz szükség, ezek kis teljesítményűek lesznek, néhány milliwatt akár, vagy 10 milliwatt, de a lakossághoz közelebb kerülnek. Lámpaoszlopok. Ugye azt mondják, hogy az irodalom, azt most átlagról beszélek, hogy még a mostani bázisállomások átlag magassága 30 méter, a 5G-ben az olyan 10 méter lesz. Ez most megint egy nagyon durva adat, de körülbelül ebből lehet kiindulni. És hát az expozíció meghatározásához sokkal bonyolultabb módszerek és eszközök kellenek, hogy hát hogyan mérjük ezt. És ez sem lesz egy egyszerű, és nem kis kihívás azoknak, akik ezzel foglalkoznak majd. A normális antenna az ellát egy területet, a 5G állomás ellát egy eszköz. Tehát nagyon leszimplifikálom, és megpróbáljam megtalálni az eszközt ezzel a sugárnyalábbal. Hát van keresés, ahol éppen szolgáltatásra van szükség, vagy nagy igény van, akkor oda több szolgáltatást nyújt. És hát minél magasabbra megyünk a frekvenciával, annál kisebb cellák lesznek, annál kisebb területet lát el, kisebb teljesítménnyel. De bizony, hogy itt egy busz megálló van, és itt van az antenna, tehát de közel kerül az emberhez, mert ugye annak a csillapítása, stb. Tehát kis teljesítmény miatt nem lát el akkor a területet, de hát kényterül az, hogy az emberhez közelebb kerül. Ugye itt a makró bázisállomások, az ANFR, ez a francia NMHH, mondhatjuk így. Ugye közé tett egy ilyen adatot, amelyben hát ezek megint hát durva adatok, tehát átlagos adatok, hogy a 4G az most is a jövőben, hogy néz ki majd a teljesítménye. Tehát az 5G az hogy néz ki? Hát valóban nagyobb a nominális teljesítmény, sőt az antenna nyereség is nagyobb lesz, tehát jobban fókuszált a frekvencia miatt is, meg a szolgáltatás igénye miatt is. Viszont az egész rendszerből levő forgalom és a forgalom szabályzás, és amiben most minden benne van, a különböző üzemmódok, meg a nyalápásztázás, stb., abból egy jelentős csillapítás jön ki, tehát nem sugároz akkorát állandóan, mint egy korábbi bázisállomás, mert ebből azt becsülik meg, hogy ez az egy jelentős csökkenés az, és amikor kiszámolták azt, hogy hát a térerősség az úgy 100 méterre mekkora lesz a mostaniból és a 5G-ből, az körülbelül azonosan jött ki. Tehát a figyelembe veszük azt, hogy itt a nyalápásztázás van, stb. Körülbelül ugyanaz jön ki. Ugye ezek megint becslések, tehát nagyon kevés reális mérés van, de hogyha ránézzünk az irodalomba és kicsit kutakodunk, akkor körülbelül ezeket látjuk. Hát körülbelül ezeket lehet most tudni. Egy nagyon fontos, amit szintén fontos kihangsúlyozni, és az IEC is, és akik ezt ilyen fejlesztésekkel foglalkoznak, leírják, hogy van az úgynevezett elméleti maximális kisugárzott teljesítmény és az üzemszerű maximális kisugárzott teljesítmény. Ez nagyon fontos, mert ugye amikor forgalomban becsülik az elektromágneses térnek, illetve a bázisállomások teljesítményét, akkor az üzemszerűen soha nem tudja az elméleti maximumot kisugározni. Tehát, hogyha mi expozíció becslést végzünk, és ilyen adatokra vagyunk kíváncsiak, akkor érdemes megnézni, hogy ez hogy is néz ki. Hogy az üzemszerű maximális teljesítmény az sokkal kisebb, és ugye erre vannak számítások, hogy mennyivel kisebb. Ezek a számítások a forgalmi adatokból származnak, és szintén itt a IEC-nek a 2010-es dokumentumban, 2019-es, itt a 9-es nem látszik, dokumentumában van benne, hogy a forgalomnál megnézték azt, hogy egy bázisállomás ugye normalizált teljesítménye az hány százalékon üzemel, akkor az látható, hogy ez 25 százalék. Tehát még a 95 százalékos konferencia intervallum is még a 28 százaléknál van csak. És ez a becsült 5G bázisállomásoknál sincsen nagyon másképpen. Tehát azt mondják, és ez megint egy ökölszabály, tehát, vagy egy nagyon becslés, hogy a bázisállomások esetében kb. Egy negyedét kell számolni a maximális elméleti kisugárzott teljesítménnyel, mint ami a valóságban létrejöhet. Ezek fontos adatok, mert amikor méréstechnikákat és szabályozásokat hoznak, ezeket az adatokat ismernünk kell. Ugye a mobiltelefonok kapcsán ugye azt lehet mondani ugye a kézitelefonoknál, hogy a 3,6 GHz-es sávban sokat nem, változást nem várunk. Tehát ott olyan közel van a mostani 4G-s frekvencia sávhoz, vagy a Wi-Fi-hez, hogy ebben olyan túl nagy jelentőség és változást nem várunk a fejben elnyelt teljesítményre vonatkozóan. Lehetnek lokális maximumok, amik az új antenna rendszerek miatt lehet, amiket a mobiltelefonokra föltesznek. És ami szintén fontos, most már fontos, hogy a kézben elnyelt teljesítmény mekkora. Tehát ugye már olyan frekvenciákról van szó, aminél már ugye megfogom a telefont, akkor a teljesítmény fel a kezemben nyerődik el is. Ugye most már nem így tartjuk, hanem így. Tehát a kezem mindig ott van, vagy nyomogatom, vagy két kézzel fogom. Tehát mind modellezik azt, hogy nagyon sok PhD-t dolgozat születik ebből, hogy lemodellezik a különböző antenna konfigurációkat. Igen, hát így néz ki, hogyha nagyon durván rátekintünk, hogy ugye a kisebb, mint 6 GHz, tehát 3G, 4G-nél az antennák itt vannak alul most már. Tehát alul vannak is kifelé. A 5G esetében 6 GHz-nél nagyobb ugye antennáknál, most csak 28 GHz-re gondolok, ott már telefon tetején elsugároznak. Tehát, ha nagyon durván rátekintünk, akkor egy telefon úgy fog kinézni, hogy itt vannak fönt a mikrohullámú, vagy a milliméteres antennák, lent pedig a 3G, 4G antenna. Ez megint persze egy nagyon durva becslés. Ugye, akik már modellezéssel foglalkoznak, akkor már tesznek ilyen modelleket, vagy árulnak pontosabban olyan szolgáltatásokat, hogyha egy telefonra különböző antennákat tesznek föl, több a szélén, akkor hogy fog kinézni ez a sugárzási karakterisztika. Illetve egy publikáció 2018-ban, ahol azt nézték, hogy ha fenn van számos ilyen antenna a telefon szélén, és akkor fogja az illető a telefont, akkor egyes antennákat ugye leárnyékol, de a többi működik. Tehát amikor már milliméteres vagy magasabb frekvencián vagyunk, bár ez még csak 3,6 GHz-es telefonról szól ez a cikk, azért az látszik, hogy a modellezés és a technológia az ugye hogyan néz ki, és hát számos ilyen cikk van, tehát most rengeteg ilyen publikáció jelenik meg, nyilván a gyártók ilyen fejlesztéseket és modellezéseket kérnek. Néhány szót a biofizikai és biológiai megfontolásról 5G esetében. Hát itt tudunk a legkevesebbet, mert egyrészt ilyen jellegű direkt kutatás még nincsen. Annyit azért mondhatunk, hogy a 6 GHz alatti frekvenciáknál olyan, tehát használhatók azok az eredmények, amik eddig vannak. Tehát olyan nagy különbség nincs. Minél magasabb a frekvencia, annál kisebb a behatolási mélység az emberben. De itt ami a célzott szerv, vagy ami a leginkább kritikus szerv, az a szem és a bőr. Tehát minél magasabbra megyünk a frekvenciával, annál inkább ugye kevésbé ható be az emberi szervezetbe, és itt a bőr és a szem lesz az, amelyik ugye fontos lesz. Ugye az emberi expozíció jellege változik, most nagyon általánosan fogalmaztam meg, de ugye ebből a bázisállomásból is ugye nyalábok futnak, beamforming van, ugye nagyon változik állandóan a forgalom, stb. Tehát az expozíció jellege meg fog változni a korábbiakhoz képest, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, ezt azért még nem tudom. És az is biztos, hogy azokkal az epidemiológiai módszerekkel, amiket mi szeretnénk használni, vagy szeretnének használni, például ami az Interphone-ban volt, hogy hát most nézzük meg, hogy a agytagarattal összefüggésbe hozható, hát külön az 5G-t nem lehet vizsgálni, mert egyrészt a 4G fog működni, tehát valós életben retrospektív adatokat egyre nem fogunk tudni generálni, hát nyilván ehhez majd idő kell, és valami olyan módszer, amivel szét lehet választani, nem nagyon látom még egyelőre, hogyan lehet ez. További kérdések, hogy a behatolási mérség, lesznek új dozimetriai fogalmak, nem térek rá ki. A Nemzetközi Sugárvédelmi Testület most decemberben ígéri az új ajánlását közé tenni, amelyben már a teljesítmény sűrűségről, tehát a milliméteres hullámhosszokkal beadóban foglalkozik, a 6 GHz feletti expozíciókkal, mint korábban. Direkt az 5G milliméteres hullámhosszáról nincsenek kísérletek. Tehát ilyen kísérletek még egyszerűen nem elérhetők. Viszont korábban publikált adatok vannak, amiket eleveznek, és ebből hát próbálunk következtetni arra, hogy milyen hatásokat várhatunk, vagy legalábbis próbálunk következtetni erre. Ami még fontos, és itt ezt szintén szeretném kihangsúlyozni, hogy ugye elnyert teljes ibésűrűségről beszélünk, és nem mindegy, hogy a különböző frekvenciákor a bőrünkről hogy reflektálódik az elektromágneses tér. Ugye ebből az látszik, hogy még hogyha nézzük a 28 GHz-es tartományt, ami mondjuk a legközelebb van hozzánk most időben, ami az még odébb van, de azért már ugye ezzel terveznek, ott is a fele visszaverődik az emberi testről, csak a fele nyerődik el. És minél magasabban megyünk a frekvencián, viszont addál jobban fog elnyerődni az emberi bőrben az expozíció. Tehát ezek mindenképpen fontos számítások, ezek szintén ugye japánok végeznek ilyen szép számításokat, és hogyha egyenlődik, akkor a behatolási mélység az ugye a milliméteres hullámhosszoknál, hát ha megnézzük a 28 GHz-es, az már 1 milliméternél kisebb, tehát 1 milliméternél kevésbé ható be az emberi bőrbe a mikrohullámú sugárzás, tehát amikor elektromágneses vagy a 5G milliméteres hullámhosszról beszélünk, akkor igazából a bőr az egyik legfontosabb szerv lesz, amit ez ér. Ugye a másik a hőmérséklet, hogy vajon ez milyen hőmérsékletet okoz, erre is vannak már számítások, megnézték, hogy a jelenlegi határértéknek megfelelő teljesítmény sűrűségnél a bőrfelszín hogyan melegszik, a hasfalnál vagy pedig a karnál, ezek szintén számítások. Tehát egyrészt ugye nem állnak még rendelkezésre ilyen sztárik, tehát bármennyire szeretnénk, hogy legyenek, de még nincsenek. Aki azt mondja, hogy hát előbb vezetik be, mint hogy ilyen kísérletekre, ennek igaza van. Tehát célzottan az 5G milliméteres hullámhosszon nincsenek ilyen sztárik. Ugye a 70-80-as, 90-es évek publikációit szedjük ilyenkor elő, illetve ugye a szerzők ezt szedték elő, amit ugye a radartechnika, a terápiás eszközöknél, ugye katonai alkalmazásoknál használtak, és ugye ezekből az adatokból lehet most dolgozni. Azért az megállapítható, hogy itt sem találtak olyan szép dózis-hatás összefüggéseket. Ezekből azt lehet következtetni, hogy azért még nem ad el ezzel elegendő információt ahhoz, hogy a korábbi kísérletek újraelemzése, hogy ebből komoly sugárvédelmi szempontokat vonhassunk le, vagy következtetéseket, de az biztos, hogy a hőhatások fontosak, és a bőr és a szem az a fő target, ami a közeljövőben fontos lesz. És akkor ugye okos város. Nagyon sok definíciója van az okos városnak. Az egyik az, hogy az a Connecting City, ebben az 5G biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani. Hát minden össze van kötve, és szenzorok, és mindenféle, még a tehénen is ugye szenzorra. Érdemes az ITU-nak kiadványa, hogy ha belenézni, ugye meg is 2014-ben már erről megjelentettek egy dokumentumot, hogy az okos városoknál milyen expozíciók vannak, ezek az interneten elérhetők. 5G-ről is jelent meg 2017-ben már arról, hogy milyen expozíciók várhatók az 5G esetében, ezeket az ITU szabadon közé teszi, tehát egyre több dokumentumot tesz közé ezzel kapcsolatban, hát ezeket érdemes ránézni és elolvasni. És akkor végezetül, tehát a mi szakmai álláspontunk, amikor sugár egészségügyel foglalkozunk, az egyik, hogy hát itt egy nagyon sokféle gazdasági érdek összhangját kellene megtalálnia az egészségvédelem szempontját, ebben kell valahogy nagyon okosan is és tisztességesen eligazodni, de nem gátolva a mobiltechnológia nemzetgazdasági előnyeit, és hát most egyéb előnyeiről nem beszélek, hogy egy mentő hány perce hamarabb ér ki, ha van egy mobiltelefon valakinél, de ezek csak a legapróbb példák. Vagy egy városnak a légszennyezettsége mennyivel csökken, hogyha, hogy mondjam, okosabban közlekedünk benne. Ugyanakkor a társadalmat is figyelembe kell venni, hogy a szártozom számára mi fogadható el, tehát hogyan kommunikálunk és hogyan vezetjük ezt be, hát ez egy nagyon komoly kérdés lesz. Különösen azért, mert az 5G-vel kapcsolatban számomra meglepő nagy hisztéria kezdődött el, és hát ezt nyilvánvaló fontos lesz majd valahogy kezelni. Ugye ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük a nagyon érdekes előadást, és kérdések következnek. Most a hallgatóságon a sor.
Nekem lenne egy kérdésem. Az itt elhozott értékek, ezek ilyen átlag értékek, hogy van egy kilogramm elnyelési érték és így tovább. Ugye látjuk, hogy az 5G-ben koncentrált sugárzás, ez a beamforming, ez egy komoly kérdés, ez nem csak a bázisállomásoknál, a készülékeknél is meg fog jelenni. Sőt, ha tekintünk egy elefántot, egy elefántnak a mozgási impulzusa, az körülbelül ugyanakkora, mint egy puskagolyó mozgási impulzusa. Mégis a puskagolyóval kiírtjuk az elefántot. Vannak-e olyan vizsgálatok, vagy szabványértékek, hogy ezek a pillanati, rövid idejű hatások, de nagy energiájú hatások, ezek milyen hatással bírnak szemre, bőrre és így tovább?
Hát olyan túl sok nincs, természetesen van, tehát a radar technikából jön ez a kérdés, és ha visszamegyünk egy picit, akkor ugye ezek a új dozimetriai fogalmak, ezek már bizonyos értelemben tartalmazzák. Egyrészt 6 GHz felett a teljesítménysűrűség lesz a döntő. Tehát nem az, hogy mennyi jelődik el a testben, tehát nehéz definiálni, hogy milyen hány grammon definiáljuk ezt, mert olyan vékony lesz majd. Az új IRCADI szabályozás, ami meg fogja lenni, meg fogja mondani azt, hogy a különböző frekvenciák, most a milliméteres hullámról beszélünk, mekkora felületen kell átlagolni azt az expozíciót. Ugyanez a kérdés a mobiltelefonnál is előjött már alacsonyabb frekvenciákból, hogy ez nagy vita is, hogy most 10 gramra átlagoljuk, vagy 1 gramra. Ha visszaemlékeznek, az amerikaiak 1 gramra átlagolják, és még szigorúbb is a határérték, tehát ez kb. 5-ször olyan szigorúságot hoz ki, mint az európai határérték. Itt is meg lesz ez, tehát a teljesítménysűrűségnél megvan az, hogy most nem tudom fejből az újba, hogy lesz, de hány négyzetcentiméterre kell majd átlagolni azt az expozíciót. Igen.
Mondanak meg csak egy rövid másik példát, az orvosi injekciós tű. Négyzetméterre számolva,
persze,
a
nagyon
kicsi.
Ez persze, igen. Hát ez ugyanaz, igen. Tehát ez majd az új ajánlásban benne lesz, hogy a Absorbed Power Density, ezek a rövidítése ez, hogy hány négyzetcentiméterre kell. De egyébként jogos a kérdés.
Szeretném megkérdezni, hogy elég jellemítélhető módon elolvastam azt a petíciót, és abban szerepel egy olyan, hogy biztos-e az, hogy a hőmérséklet emelkedés az, ami a korlátot megszabja, vagy kellene lenni valami egyébnek is, mert az SR értéket az hőmérsékletre határozzák meg.
Hát ez tulajdonképpen ebben van egy félreértés. a határérték nem a hőmérsékletre van. Tulajdonképpen azért van, de nem azért, mert a hőmérséklet emelkedett, hanem amikor az első ilyen kísérleteket végezték, hogy meghatározzák egyáltalán a határértékek alapjait, ez ugye a 70-es, 80-as években volt, és Amerikában végezték ezeket, akkor majmokon kísérleteztek. Tehát majmokat exponáltak, és megnézték, hogy a viselkedésük mikortól kezdve változni. Tehát ilyen dózis-hatás összefüggést próbáltak keresni. És abból azt találták, hogy akkor változik meg a kísérletezők, vagy akik ezt elemezték, a viselkedésük már károsnak minősített irányba, amikor már a hőmérséklet is emelkedett. Ezért azt mondták, hogy amikor már a hőmérséklet emelkedik, akkor már káros hatásról beszélünk. Tehát nem a hőmérséklet az oka, hanem egy ilyen vizsgálat. De ugye nagyon sokan így fordítják rá, hogy ez csak a hőmérsékletről szól, nem a hőmérsékletről szól, és a dokumentum, hát ez a felhívás, ez elég kérdése számomra, most, hogy finoman fogalmaztam, mert ugye ahogy mondani szokták most arra, hogy mindenre is hat az elektromágneses tér, de egyébként ez van mögötte. Tehát ez nagyon sokféle értés, ez nem a hőmérsékletről szól. Tulajdonképpen, amikor egy határértéket meghatároznak, valamilyen fogalmat vagy fizikai mennyiséget meg kell adni, hát ez a hőmérsékletet adták meg, de nem azért, mert hogy a hőmérséklet emelkedett, hanem azt mondták, hogy akkor már ilyen változások voltak, és ez akkor jelent meg, amikor egy fok hőmérsékleti emelkedés volt. Tehát azt mindenképpen el kell kerülni. Egyébként a határértékek azok ettől, tehát ugye van az a határérték, ahol egy fokkal emelkedik a hőmérséklet, vagy az a dózis, ugye így fogalmazza. Onnan van egy úgynevezett redukciós faktor, most úgy hívják, hogy a tudományos bizonytalanságból származó redukciós faktor, ez ugye a lakosság számára ez 50-szeres, tehát 50-szer lejjebb van, és az a maximálisan megengedhető határérték, ami ugye most jelenleg érvényes. Tehát ilyen értelemben elég távol vagyunk attól, hogy hőmérsékleti hatás legyen a elektromágneses tér határértékek alatti intenzitásainál. Ugye itt a milliméteres hullámhossznál azért ez érdekesebb, mert ott valóban nagyon kicsi a behatolási mélység, és adott esetben, hogyha nagyon fókuszált az expozíció, akkor a hőmérséklet az egy kritikus kérdés lesz. És ott még előttünk vannak olyan kísérletek, amikkel ezt pontosan meg lehet. Mert a véráram, stb., de sok minden számít majd. Igen, ott van hátul egy kérdés, igen?
Engedjen meg, valamikor a múlt század 70-es, 80-as éveiben történt meg a televízió technikában a egyes-hármas sávú adások mellé a négyes-ötös sávú adások megjelenése. És amikor ezeket az adalmásokat behelyeztük, akkor elterjedt az, hogy az ott dolgozó férfiaknak a gyerekei számában a lányok nagy mértékű növekedést eredményeztek, és akkor nagyon hosszasan foglalkozott a rádióműszaknak nevezett postai anyacég abban, hogy ezt megpróbálja kikutatni. És az Amerikából is kaptunk akkor eredményeket erre vonatkozóan, tehát az 1 gigahertz cikk terjedő frekvenciaság, és amit még egy kicsit súlyosbított, hogy ott voltak olyan mikrohullám antennák, amelyek 3-5 gigahertz-es sávban működtek, töltsérantennák, amelyek meglehetősen nagy teljesítményt jelentenek. Végül is az derült ki, hogy az egyértelmű volt, hogy valószínű, hogy a sugárzások, frekvencia növekedése, teljesítmény növekedése, stb. Nem csak a szemnek okoz károsodást és hőmérséklet emelkedést, hanem a heréknek is. És tulajdonképpen aztán egy idő után ez be is fejleződött. Mit tudunk erről?
Hát igen, ezeket én is olvastam, igen, bár amikor elkezdtem a én kutatásomat, hogy igen, így van, tehát aki elektromágneses térrel foglalkozik, ott lányok születnek, egyébként nekem is két lányom van, tehát lehet, hogy unokáim közül is kettő lány, tehát lehet, hogy van benne valami, de ez egyébként ilyen konkrétan ilyen vizsgált, tehát nem tudok olyan publikációra, amelyik ezt visszaigazolta volna. Igen, legalábbis én nem ismerem, tehát lehet, hogy van. Ugye katonai hajókon voltak a legnagyobb, legizgalmasabb vizsgálatok, mert ott onnan nem lehet elmenni. Tehát ott viszonylag jól meg is lehet határozni az expozíciót, és viszonylag hosszú ideig ugye exponáltak az illetők. Úgyhogy ott onnan vannak epidemiológiai vizsgálatok. Ugye itt mindig az a probléma, hogy van-e kellő esetszám, és hogy ez a statisztikai hiba kihoz-e ilyet. Nem nagyon láttam, amelyik erre azt mondta volna, hogy igen, ez így van. Tehát, hogy akkor a lányok gyakrabban születek. Egyébként valóban, tehát ha valaki kiáll egy antenna elé, főleg ugye erre nagy víztartalmú szövetben elgyőlik az eredet, tehát ez kétségtelen. És voltak is erre olyan számítások, de aztán publikációban nem láttam. De valóban, ha valaki egy antenna elé odáll, akkor attól függ, hogyha háttal áll más, ugye nagyobb frekvenciákon, akkor az elején elgyörődik az elektromágneses tér, és ez melegített. Ugye.
Voltak az olyan vélemények is, ez valószínűleg a Tokajban különleges
egyébként lehet. Igen.
Kérdésem lenne nekem. Ugye ezek általában ezek a négy öngés rendszerek, mindig a frekvenciát, de maga a működési terület az nagyjából az atmoszférán belül történik.
Abszolút igen. Tehát ugye ezek...
Na most itt viszont az időjárás nagyon befolyásolja. Tehát minden jobban fölmegyünk a frekvenciával, ugye az esőcsillapítás meg egyéb. Na most minél kisebbek ugye ezek a teljesítmények, és minden jobban irányítottak, annál inkább egy ilyen esőfüggő, meg valami, ami előfordul, az teljesen lehetetlenné teszi az ögének a kommunikációt.
Hát ez egy elég a probléma, még a lombozat, meg a fák, meg ezek.
Tehát ezekkel,
így van, ez abszolút így van, tehát itt már a... Még a 2-3 GHz-en még az eső az nem nagyon számít, de a milliméteres hullámhosszáig, igen, sőt a különböző, tehát megnő egy fa, kidob, tehát úgy bőltem, hogy tavasszal kihozza a leveleit, megszűnik a kommunikáció, mert a 28 GHz az már annyit csillapodik, vagy nem. Így van, tehát ez a, amikor tervezik, ezékkel ugye a buszmegálló példát mutattam, azért közel teszik, lehet, hogy olyan helyre fogják tenni, ahol mondjuk nem lesz olyan, tehát ez már majdnem optikai rálátás, hogy az biztosítva legyen. Egyébként így van.
Tehát, hogyha mondjuk egy okos autóval kellene közlekedni.
Igen, és épp egy fa ott van, akkor...
Hát én az biztos, hogy nem bíznám magamat rá, hogy...
Hát igen, ez egy következő kérdés, hogy de egyébként így van. Így van. Ugye azért került 10 méter, átlagban 10 méter magasra csak, mert hogy... De ez most megint nagyon átlagos szám, természetesen.
Átmegyek a hágón, akkor
mi... Igen, így van. A beltérben, stb. Tehát
fal. Várjuk még ezzel az 5 GHz-en.
Hát egyre ebben 28 GHz-en még nem fog működni egy darabig, de 3,5 az már jön. Igen.
Úgy látom, nincs több kérdés, akkor köszönöm. Még egyszer nagyon szépen köszönjük az előadást. Az elképzelhető, hogy aki ezt majd interneten nézi, az föl fog tenni írásban valahogy kérdést, és köszönjük a választ.
Azt már igyekszem válaszolni, de hogyha tudok.
Köszönjük szépen, még egyszer.
Elhangzott a mobiltelefontól az okosvárosokig, mit hoz az 5G? Elektromágneses környezetünk és az egészség. Túróci György előadása. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület vételtechnikai és kábeltelevíziós szakosztályának és média klubjának rendezvénye. A felvétel a BME távközlési és médiainformatikai tanszékén készült 2019-ben.